Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Horváth Olga nővérrel, a kismarosi ciszterci monostor apátnőjével, Gerstenmaier György beszélget.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Horváth Olga nővért, a kismarosi ciszterci rend apátnőjét. Azért hívtuk meg a budapesti stúdióba, hogy az életéről, hivatásáról, hitéről, a kedvenc bibliai idézetéről beszélgessünk vele. Meg is kérdezném, hogy ez a választott idézet micsoda?
Szent János apostolnak az első leveléből van, Isten előbb szeretett minket. Az egész mondat így hangzik, hogy szeressük tehát egymást, mert Isten előbb szeretett minket. De a választott, ez a második rész, Isten előbb szeretett minket. Ez a negyedik fejezet 19-es verse.
Miért pont ez a gondolat?
Ennek a legmélyebb oka, amikor az életem szálját észrevettem, és arra felfűződött minden momentuma az életemnek, akkor ez az a mondat, ami meggyőzött, és úgymond életet adott újra nekem. Isten előbb szeretett minket.
Hogy kell érteni ezt az életet adott újra?
Hát az élettörténetemet nagyon röviden, szívesen elmondom, még nem rátaláltam erre a mondatra addig. Nagyon hívő, milyen hívő keresztény családban növekedtem. A szüleim élete az a hitben gyökerezett. Minden mai napig hívő az édesanyám, úgy is mondhatom, hogy egy szentasszony. Két bátyám és két nővérem van. És a családban volt még két pap nagybátyám. Az egyik őjük nagyon fiatalon meghalt, mert a hitéért, úgy is lehetne mondani, ahol volt Márjanosztrán plébános, ott egyszer úgy ment át a plébániára a templomból, hogy este pokróccal letakarták, nagyon megverték, és vérbe ott hagyták őt. Aztán ez sok év múlva, vagyis néhány év múlva azért egyértelművé vált, hogy veserákban meghalt. Az orvosok kérdezték, hogy autóból esett volt-e, vagy hát ne adj Isten, hát verekedés volt-e az életében, mert olyan a veséje. Tehát a hitéért valójában Krisztusért, azért, hogy meri vállalni azt az életelvet, életfilozófiát, életvitelt, amit a mestere mondott, ezért halt meg. Másik nagybátyám, ő nem volt ennyire látványosan mártírja a hitének, ő valójában azzal a mély hittel élte az üldöztetés alatt is a pásztori életét, a rájuk bízottakért, a nyáért az életét, hogy példamutató volt. Nagyon-nagyon sokáig emlegették őt a településen, és mind a mai napig, akik még ismerték őt, úgy mondják, hogy az ő lelke, az ő példája tovább él azért bennünk és közöttünk. Tehát egy mélyen hívő család ötödik gyermeke vagyok, és a szüleim példaként élték az életüket, élik az édesanyám, mert édesapám meghalt már, és olyan átitatottan hívők voltak, hogy át tudták adni, mint az ő gyermeküknek ezt a hitet. Édesanyám jelenleg 91 éves, azt mondja, a legboldogabb ember vagyok a világon, van 5 gyermekem, van 13 unokám és 35 dédunokám. És annyira boldog, és annyira elmondja, hogy melyik unokának milyen nevű gyermekei vannak, tehát a dédunokák családfájáit, mindent tud, de azért, mert minden nap imádkozik értük. És azt mondja, hogy imádkozom azért, hogyha az Úr életet ad még, ha lehet, akkor mindvégig tiszta értelemmel hadd éljek, hogy tudatosan tudjak imádkozni. Mindazokért, akiket nekem adott, akiket rám bízott. Így neveltek minket, és nagyon nagy hálával, tisztelettel tekintek rájuk, mert mind az 5 gyermekük viszik tovább az életet, a hitben gyökerező életet. Az én életem is egy ilyen nagyon szeretett közeg volt. Megtanítottak nem csak imádkozni, hanem nagyon becsületesen dolgozni. Nagy lelkűen, másikra tekintettel lenni, és segítőkésznek lenni. Nem méricskélni, hanem mindent adni, amikor a másiknak észreveszünk, hogy valamire szüksége van. Nagy boldogságban telt az életem egész 8. koromig, amikor szerettem volna zenei pályára menni, de hát szüleim nem engedtek azért, mert édesanyám azt mondta, hogy az egy egészen más fajta élet. Ott éjszaka kell zenélni, és mi lesz a családoddal. Neked mindenki tapsol, olyan gőgös leszel, és olyan nagyon elkapatod magad, hogy az nem lesz a lelked javára. És ezért nem engedett zenei pályára 8. után, és el kellett menni más gimnáziumba. Szentendrén a Ferences gimnáziumba jártam, és az első év nagyon-nagyon nehéz volt, mert kamaszkorban az ember hamar lázad, és soroltam, hogy miért kell ide mennem, miért kell ennyit utaznom, mert nagyon sokat kellett utazni, hogy elérkezzek Szentendrére, aztán még vissza is. Jött a tél, nagyon-nagyon fáztam, át kellett menni a Dunán, aztán a túloldalról pedig busszal lemenni Szentendréig. Míg nem egyszer rádöbbentem, hogy hát ha én ilyen nagy utálattal járok 4 évig, hát akkor elveszítek az életemből 4 évet, mikor esetleg boldogan is lehetne, és aztán rájöttem, hogy hát tudok én a gimnáziumba fuvolázni tovább, tehát semmi gond. Úgyhogy tulajdonképpen elfuvoláztam a 4 évet. Nagyon-nagyon jó volt, jól éreztem magam ezután, a döntés után. Annyira jól éreztem magam, hogy annak rendje és módja szerint, hát a lányok ebben az időben még szerelmesek is, úgyhogy nagyon szép kapcsolatom volt, és nagyon hálás vagyok, hogy megadta az Isten ezt az ajándékot is, hogy tudom, mi az, hogy valaki szeret, tudom, mi az, hogy szerethetek valakit. Ilyen kiválasztott szeretettel, amelyik személynek szóló szerelem. És nagyon szépen, mélyen, tisztán éltük meg az életünket, míg nem érettségi után az a fiú, akivel jártam, mondta, hogy úgy érzi, hogy abba kéne hagyni ezt a kapcsolatot, mert hogy túl jó vagy hozzám. És hát ezt azért így nem igazán értettem, és nem fogadtam el nagyon, hogy az ember a jósága miatt, vagy a szeretete miatt valaki azt mondja, hogy abba hagyjuk, hát biztos van valami möge is, de hát nincs más a szeretet, akkor szeretet, ha szabad, tehát el kellett fogadnom ezt a döntést. Mindez ráadásul egy karácsony szent este történt, a szeretet ünnepén, úgyhogy megálltam, és elkezdtem gondolkozni, hogy mi az élet értelme. Mert ha a szeretetnek nincs értelme, ennek a nagyon tiszta, mély, önfeláldozó és tényleg önzéstől mentes életnek nincs értelme, akkor hol van az igazság, hol van az Isten? Ha ő szeretett, akkor hogy lehet, hogy ilyet megenged, akkor hogy lehet, hogy a szeretetnek nincs értelme? És olyan mély, kritikus időszakot kezdtem el élni, a saját értelmemmel kerestem a szeretet értelmét. És azt mondtam, hogy hát ha én az Isten, és ha szeretet az Isten, akkor mutassa meg magát nekem, mondja meg, hogy tényleg ilyen, de én nem hiszek neki. És mentem vasárnapról vasárnapra tovább Szentmisére, és mondtam, hogy ha vagy, és ha te a szeretet vagy, akkor. És mikor mondták, ha hiszek egyet, mondtam, hogy nem hiszem. Nem hiszem, mert nem lehet, hogy a szeretet, aki te vagy, az ezt megteszed, nem hiszem. És egy olyan sötétség, tényleg Isten nélküli időszak kezdődött, de csak a lelkembe, mert semmit nem változtattam az élet stíluson, csak az az állandó kétkedés, az az állandó kérdezés, és az a könyörgés, hogy mutasd meg magad, ha tényleg te vagy a szeretet, győzzél meg. Én elhiszem, de győzzél meg. És már 3 hónapja tartott ez a nagy belső viaskodás Istennel, mikor hát környezetem is nagyon látta. Édesanyám nagyon aggódott, értem, nem volt egy szívderítő időszak, és egyre mélyebben mentem bele, míg nem egy lelki gyakorlaton vettem részt. Először egy 10 napos jezsuita lelki gyakorlaton, Szent Ignáci lelkiségű lelki gyakorlaton, ami személyre szabott volt. És ott egy nagyon jó gondolatsor, és egy nagyon jó értelmi megközelítésű lelki gyakorlaton eljutottam addig, hogy az Isten azért a szeretet Istene, de hogy engem nem igazán úgy vezet, mint egy szeretett gyermekét, de azért annyira már eljutottam, hogy szeretett. Csak azt nem értettem, hogy hát ha ezt megengedi, hát ha így gondolja, akkor azzal győztem meg magam, hogy hát végül is az egyetlen fiát is elküldte és nem kímélte, és életét adta mindenkiért szeretetből. Ezek után még sötétség volt, de már az alagút kifelé vezetett, és aztán az 5. hónap, 6. hónap után egy másik lelki gyakorlaton vettem részt, ami ott volt mi nálunk, és nagy közösségi életet éltem, zenéltem, gitároztam, és 3 estén volt előadás a fiataloknak, ott a környék fiataljainak, és a 3 estének más-más témája volt, és nagyon-nagyon tetszett. A varázsa még ennek a lelki gyakorlatnak az volt, hogy egy hölgy tartotta, és ez azért nagyon régen volt, 1976-ban. Amikor még azért üldöztetés volt, amikor még úgymond a fű alatt, föld alatt voltunk kis közösségekben. És szeretem volna ezzel a hölgyel találkozni, és aki szervezte ezt a lelki gyakorlatot, atyát megkértem, hogyha lehetne, akkor adja meg a címét, mert hogy annyira megérintette, amiket mondott, és szeretnék vele beszélgetni. És azt mondta ez az atya, hogy hát annyira veszélyes ez a dolog, mert ez a hölgy 2-szer volt börtönbe, nem lehet, nem tudom, és tényleg nem adta oda a címét, és nem tudtam vele találkozni, nem tudtam vele beszélgetni. És tovább teltek a hetek, amikor egyszer csak kaptam postán egy levelet, egy nagyobb borítékot, és kinyitottam, és az a hölgy írta, aki tartotta a lelki gyakorlatot. És ráadásul azt írta, hogy köszönöm szépen a szolgálatodat, a gitározást, az éneklést a 3 nap alatt, és hogy csak fogad szeretettel ezt a könyvecskét, amit ennek jeléül adok. És a könyvnek a címe az volt, hogy egy mesekönyv, eljöhetnél hozzám. És az volt még az ajándék, hogy felírta belül a címét, és ő nem tudott semmit arról, hogy én kerestem, nem tudott arról, hogy milyen mély lelki kátyúban vagyok, és aztán felkerestem. Aztán kiderült, hogy ő szerzetes, és addig-addig beszélgettünk, hogy aha, és akkor megvan az életem értelme, mert utánam nyúlt az Isten, és úgy vezetett önmagához, szeretetéhez, hogy én azt nem is gondoltam volna fájdalmasan, de hát elvezetett. Akkor kezdődött a nehézség, amikor én mégis azt mondtam, hogy szeretnék ehhez a közösséghez valahogyan tartozni és közelebb kerülni. Azt mondta, hogy lehet, csak az a gond, hogy mivel még ilyen üldöztetéses időszak van, hát nem tudhatják a rokonok és a családtagok, hogy hova költözöl. És azt sem tudhatják, hogy te mit szeretnél, mert 2-szer voltunk már börtönbe. A 2. börtön azért volt, mert az egyik nővérünk édesapja meg akarta menteni a leányát, és feladta a létünket, és mi börtönbe kerültünk, de hát a lányát se tudta megmenteni. És ezért azóta ez az elv, hogy nem mondjuk meg a rokonoknak, családtagoknak, hogy vagyunk, és hogy hol vagyunk. Így költöztem el én otthonról, és 4 évig nem tudták a szüleim és a testvéreim, hol vagyok. Ez egy nagyon-nagyon nagy megpróbáltatás volt számomra, mert hiszen annyira hívők, annyira Krisztusba gyökerező életük van, hogy ez nehéz volt, hogy nem mondhatom meg. És akkor voltam jelölt, aztán voltam novícia, aztán tettem fogadalmat, és az az nagy ajándék adatot, hogy megengedte ez az előjáró nővér, hogy a szüleimet meghívhatom örök fogadalomra. De hát csak titokban, bezárt ajtók mögött volt a fogadalom, és aztán itt volt a nagy fordulat, ami úgy igazán nagy pecsétet tett az életemre, és erre az igére, amelyre felfűződött az életem többi mozzanata is. Minden hónapban az én látogathattam a szüleimet, és otthon voltam, és egyszer úgy mentem haza, hogy meghívhatom őket az örök fogadalomra. Úgy mentem, hogy édesapám és édesanyám is otthon legyen, és hát mondtam, hogy szeretnék valamit mondani. És akkor mondtam, hogy hát az a nagy helyzet, hogy én meghívlak benneteket az én örök fogadalmamra. Jó, nagy volt a sírás édesanyám részéről. Nagyon-nagyon sírtam. Nagyon sem tudtam miért, mert hát egy hívő ember azért mégiscsak, hát van még 4 testvérem, azok már férhez mentek, megnősültek, hát most miért kell ennyire sírni, nem tudtam. Aztán, amikor úgy alább hagyott, akkor megkérdeztem, hogy hát mama, miért sírsz ennyire? És akkor azt mondta, hogy hát mert Isten minden imát meghallgat. És akkor mesélte el az én édesanyám, hogy tudod, amikor te kicsi voltál, 3 hónapos, akkor nagyon-nagyon beteg lettél, majdnem meghaltál. Kihívtam az orvost, a gyerekorvost, és azt mondta, hát anyuka, ez a gyerek már halott. És mondtam, hogy ez lehetetlen, az nem lehet, hát valamit csináljunk, az lehetetlen. És mondta, de hát anyuka, ez a gyerek már halott. És akkor azt mondta anyukám, akkor mentőt hívasson, hát ha ő nem tud meggyógyítani, akkor vigyenek a kórházba. A közeli kórházba vittek, az nem fogadott, onnan behoztak Budapestre, a gyermek részlege van, a Rókus kórháznak. És amikor megérkeztek, az orvos már várt, és azt mondta édesanyámnak, hogy anyuka, jöjjön vissza 2 óra múlva, és akkor megmondom, éde a gyermeke. És azt mondta édesanyám, akkor kijöttem a kórházból, és ott előtte van a Rókus kápolna, Rákóczi úton. És ott azt a 2 órát én végig könyörögtem, és imádkoztam. És mondtam az úrnak, hogy már ha adtad, akkor ne most vedd el, tied lehet, és mindent megteszek, hogy tied legyen az életébe, de ne így vidd el. Így ne vidd el, mert hát adtad, és hát az lehetetlen. És valójában édesanyám ott úgy kikönyörgött, és úgy felajánlott az Istennek, amit én nem tudtam. Egészen addig nem tudtam, míg nem az örök fogadalom ideje eljött. És akkor, amikor ő ezt elmesélte, akkor állt össze bennem, hogy Isten előbb szeretett, mint az a fiú. Isten előbb szeretett, mielőtt még megszülettem, már terve volt velem, és annyira nagyon szeretett, hogy megoldotta, hogy az övé lehessek, és ráadásul úgy, hogy szabadon. Annyira tisztelem édesanyámat, hogy soha nem mondta ezt el, nekem nem akart befolyásolni, csak úgy fogalmazta, hogy akkor ott másodszor születtél, egyszer fizikailag, biológiailag, és itt 3 hónapos korodban úgy igazán megszülettél Istennek számomra, vagyis én általam, ahogy fölajánlottam, és vártam egészen. De hát az élet mást hozott, és annyira nagyon hálás vagyok, és annyira nagyon örülök, hogy Isten minden imádságot meghallgat, mert ennyire szeret. És ezért fűződik fel az én életem erre, hogy Isten előbb szeretett. Előbb, mint egy ember, előbb, mint ahogy a tervében valóságosan megszülettem volna, ő már az örök tervében előre szeretett. És annyira hálás vagyok, hogy tudom őt viszont szeretni, mert az életem nem más, mint Isten szeretet, ami az emberek felé is sugárzik. De ez a megtapasztalás, hogy könyörögtem hónapokig, hogy győzzél meg, ha vagy, és te vagy a szeretet, én engedem magam, csak győzzél meg. Ez olyan mély bizonyság számomra, annyira rendíthetetlen valóság, hogy Isten a szeretet, és hívott engem magának, hogy nem tudok eléggé hálát adni minden nap, minden pillanatban ezért.
Horváth Olga nővérrel, a kismarosi ciszterci monostor apátnőjével, Gerstenmaier György beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés következő részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.
Palatinus István atya, a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió műsorigazgatója.
Kedves magyar testvérek, a Mária Rádió anyaországi, erdélyi, felvidéki, kárpátaljai, délvidéki testvéreink, magyarok bárhol Európában, és magyarok szerte az egész világon. A délvidéki Mária Rádió nevében szólok most hozzátok, és legelőször is szeretném megköszönni a figyelmeteket, szeretném megköszönni nagy lelkűségeteket, mindazért, amit már eddig is tettetek a magyar nyelvű Mária Rádió működéséért itt a délvidéken, Szerbiában, Vajdaságban, a délvidéki Bácskában, Bánátban, Szerémségben, és azon túl is Baranyában. Isten igéjét közvetíteni a legszentebb elhivatottság a média eszközein keresztül. Több mint 10 éve szolgálunk ezen az úton, és örömteljen tesszük ezt a szolgálatunkat, mert tudjuk, hogy emberi mértékkel mérhetetlen, amit teszünk, de a Mária Rádió hallgatók visszajelzéseiből fölismerjük azt az örömöt és boldogságot, amit Isten tanítása jelent a sokszor magukra maradt idős szülőknek, a háború tépázta családoknak, a gazdasági kényszer miatt külföldre indult életföltételeket biztosító családjainknak, magyarjainknak, akik megőrzik Istenhez való ragaszkodásukat, és szeretnek megpihenni, időzni a Mária Rádió műsorai mellett. Köszönetet mondok minden adományért, minden jó szándékért, minden jelentkezésért. A jó Isten jutalmazzon meg benneteket. Szólnom kell azonban továbbra is, hogy ez a mi megszólításunk most ez alkalommal nem egyszeri, hanem egy folyamatos testvéri kapcsolatnak a kiépítését jelenti. A magyar nyelvű Mária Rádió közösségén túl is megfogalmazódott bennünk annak az elhivatottsága, hogy minden lehetséges eszközön keresztül megpróbálunk elérni benneteket, magyar testvérek szerte, a felsorolt területeken, bárhol is hallgassatok minket, hogy segítsetek továbbra is megmaradnunk ebben a nemes szolgálatunkban, nemes küldetésünkben, hogy Isten igével vigasztalhassunk, bátorságot önthessünk az itthon maradókba, de ugyanakkor hozzátok is eljuthassuk azt az üzenetet, azokat a programokat, azokat a történéseket, amelyeket itt, ebben az óhazában, ebben a szép aranykolászoktól ringó Bácskában, Bánátban, Szerémségben magatok után hagytatok. Köszönjük, hogy így is ápoljátok a szülőfölddel való szoros összeköttetéseket, és áldoztok arra, hogy szeretteiteknek, a barátaitoknak, a szüleiteknek, testvéreiteknek, rokonaitoknak anyagi támogatásotokkal és imádságaitokkal is biztosítani akarjátok a Szerbiai Magyar Mária Rádió műsorszúrásának biztosítását és fönnmaradását. Áldjon meg benneteket a Jóisten ezért, a készségért. A kicsi adomány is sok helyről nagy dolgokat tud művelni. Jézus ezt a csodát a kenyérszaporítás csodájában mutatta meg a hegyi beszédben. Hiszünk Jézus tanító módszerében, hiszük, hogy az, amit nekünk átadott és megmutatott, az minden időkben egy realitás talaján mozog. Hiszük, ha a sok magyar ember támogatása összegyűlik, akkor biztosítani tudjuk Mária Rádiónk további létezését és fönnmaradását. Köszönjük ezt nektek, hátratekintve is az eddigi adományokra, és köszönjük nektek jövőbe tekintve, hogy velünk együtt küzdetek a Szerbiai Mária Rádió magyar műsoraiért. A Jóisten áldjon meg benneteket, a szűzanya segítsen titeket, és kísérjen benneteket a mi imádságunk innen itthonról, a délvidékről. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Palatinus István atya voltam, a Szerbiai Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója.
Adományt a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára a Magyarországi Mária Rádión keresztül juttathatnak el. Aki banki átutalással szeretne célzott adományt eljuttatni a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára, a közlemény rovatban tüntesse fel a délvidék nevet. A Mária Rádió Közhasznú Egyesület bankszámlaszáma 109 18 001, 6 darab 0 6 9 123 1 0 0 0 0. Aki csekkes befizetéssel szeretne célzott támogatást eljuttatni a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió számára, a csekk közlemény rovatában tüntesse fel a délvidék szót. aki interneten keresztül külföldről hallgatja a Mária Rádiót, az adományozási lehetőségekről tekintse meg a www.mariaradio.hu weboldal támogatás menüpontját. A délvidéken élő magyar anyanyelvű hallgatók nevében köszönjük felajánlásaikat és adományaikat a délvidéki magyar nyelvű Mária Rádió megsegítésére.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc.
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Üdvözlöm Önöket, a Mária Rádió Jó Hírek magazin műsora jelentkezik, a mikrofonnál ezúttal is Fődi Gábor.